biztonságos.
Igen.
Lehet.
Gyorsaság és biztonságosság. Igen.
Kedves hallgatóink, a mai vendégem dr. Berci Norbert ügyvéd volt, akivel a modern kori ingatlan nyilvántartás egyes kérdéseiről beszélgettünk. Köszöni a figyelmüket az este mai házigazdája, Fazekas István, drámaíró, református lelkész, az erdélyi gyülekezet vezető lelkipásztora. További szép estét, tartalmas rádiózást kívánok. Most a Nagyok című portréműsor következik a Kossuth Rádióban.
Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Nagyok. Történetek a teljesítmény mögött. Zenés portréműsor a Kossuth Rádióban.
Az ő nevéhez fűződik a Pécs római kori temetőjének területén előkerült 4. századi festett sírkamra, az úgynevezett ókeresztény mauzóleum restaurálása. De Győr vagy Szombathely számos ismert barokk egyház és világi épületének belső faldíszítését is az ő vezetésével újították meg. Fél évszázadon át, egészen 80 éves koráig dolgozott fáradhatatlanul, a hazánk kiemelt műemlékeiben található festmények lehető legszakszerűbb helyreállításán. Köszöntöm Önöket, Farkas Szabolcs vagyok. Vendégem Pintér Attila, Munkácsi Mihály díjas restaurátor művész, a Magyar Műemlékvédelemért díj kitüntetettje. Itt vendégeskedek Önöknél Szentendrén. Említette nekem idefelé jövet az autóban, hogy azért a család elég régóta kötődik már Szentendréhez.
Ugye? Szentendré voltak az őseim, nagyapám különösen, ő itt hajózott végig a Dunán, és ő mindig kiszállt, amikor a Fekete-tengertől jött föl, egészen Németországig, meg vissza, mindig megállt, és akkor tudtak találkozni.
És szülei?
Anyám könyvtáros volt, apám lakatos, én egy ilyen egyszerűbb családból származom. Művész nem volt a családban senki, egy lány testvérem volt, ő korán meghalt.
Azért nem volt nagyon egyszerű, ahogy itt kiderült a számomra, nem volt teljesen egyértelmű, hogy majd milyen pályát fog választani, mert amikor beléptünk a lakásba, akkor mutatott nekem 4 darab festményt, amit már 12 éves korában elkészített, egy csendélet, egy aranyfácánt ábrázoló kép, akkor egy gyönyörű szép virágzó fa, illetve egy ecseteket tartalmazó ilyen köcsökszerűség, tehát hogy ez a vénája, ez nagyon korán megmutatkozott, ez a művészeti vénája.
Igen. Hát ez egy véletlen szerencse, hogy én ebbe a szakmába csöppentem. Nagyanyám ugyanis összeakadt egy festőművész barátjából, és hát mondta, hogy hát itt van az én unokám egy kicsit huncut és csibész, próbáljon bele valamit kezdeni, hát ha vannak benne képességek, hát elmentem hozzá tanoncnak, festeni, rajzolni tanultam nála, és hát ennek kapcsán vettek fel engem a képzőművészeti gimnáziumba, a gimnázium elvégzése után pedig a képzeti, akkor főiskola volt, most egyetem. És hát mondta az akkori tanulmányi osztály vezető, hogy hát Pintér maga mindig elmarad egy ponttal a felvételitől, de most föl tudom ajánlani magának a restaurátor szakot, hogy oda fölveszük minden további nélkül, mert erre jelentkezők nem érték el azt a pontszámot, ami kell, a magáé meg megütötte. Hogy ha akarja, akkor fölveszük. Hát így kerültem én a képzeti főiskolára.
Az eddig nagyon jól hangzik, csak hogy ön festő szeretett volna.
Igen, hát festő szerettem volna lenni, de restaurátor szakra vettek föl, majd gondoltam, hogy meglátjuk menet közben, át lehetett kérni egyik szakról a másikra az embernek magát, de én annyira megszerettem a restaurálást, de azt mondtam, hogy hát én maradok restaurátor, noha addig nem sokat tudtam a restaurálás dolgáról. Onnan a műemléki hivatalhoz kerültem, 10 évig ott dolgoztam a tudományos osztályon.
Azért egy picit közbeszólok csak azért, mert 1973 ugye a diploma szerzésével. Akkor nem 18 évesen kezdte a főiskolát, tehát ott volt egy időszak,
ami mi történt? Közben elvittek katonának 2 évre, úgyhogy 4 év múlva kerültem úgy abban a helyzetben, hogy fölhettek a főiskolára.
Kikerül a főiskoláról friss diplomásként. Én találtam már 1972-ből egy olyan hírt a
az újságokban, ami arról szólt, hogy megbízták önt és társait a Szentesi Koszta József Múzeum 34 darabos, menthetetlennek tűnő festménygyűjteményének a restaurálásával, tehát dolgozhatott ugye festményekkel is.
Ez mint főiskolás koromban történt a kollégámmal, Kisserenyei Ervinnel. Ő ismerős volt az ottani múzeum igazgatójával, és mivel tudta, hogy restaurátorok vagyunk, így megkért minket, hogy az ott lévő Koszta képeket, amelyek tényleg rossz állapotban voltak, Koszta ugyanis rossz papírokra, meg egyebekre pestegetett, és ezek már előregettek, ezeket új hordozóra kellett ragasztani, ehhez már azért értettünk, megcsináltuk nekik.
Tehát akkor ez volt tulajdonképpen az első komoly megbízatása. És utána mi következett?
Ahogy végeztem a főiskolán, és mentem a műemléki hivatalhoz, engem a Csarodai Református templomhoz küldött az akkori osztályvezető, Menz Géza. Ez egy románkori templom, ami különlegessé teszi az, hogy megmaradt a templom kívülről és belülről is abból a korból, amiben építették. Tehát nem építették különösebben át, és ebben csak annyi volt a változatosság, hogy a románkori festmények mellé kerültek gótikus, és kerültek korabarok festések is. Ezeket restauráltuk ketten a kollégával, majd később a Tiszai árvíz lebonulása után magam még egyszer az egész templomot újra kellett restaurálni a árvíz kapcsán. Mert ugye ez a nedvesedés azzal járt, hogy a talajban lévő sók szépen fölszivárogtak a falba, és ezek megjelentek a festmény felületén is, amelyek elszínezték, elváltoztatták a színeit, elhalványult, ezeket el kellett távolítani, és újra kellett csinálni tulajdonképpen a restaurálást.
Van egy nagy segítségünk, mert hogy 2 évvel ezelőtt volt egy kiállítása itt Szentendrén, addigi munkáit láthatták itt az érdeklődők, és készült akkor egy olyan falra kiakasztható tábla, ami megmutatja azt, hogy Magyarország területén merre felé végzett restaurátori munkákat. Az összes helyszín be van jelölve a térképen. Itt áll előttünk a széken, ez nagy segítség a számomra, mert hogy akkor rögtön rámutathatunk a következő helyre. Ugye Csaroda merre is van?
Hát a Csaroda itt egészen a sarokban.
Nyírség, igen, az ukrán határ közelében. Még a 70-es évek legvégén dolgozott ön Sopronban is, az Eszterházi palotában. Ez ma a Központi Bányászati Múzeum. 18-19. Századi falfestményeket restaurált.
Ezek az első munkák voltak Csaroda után. Téli időszakot mindig olyan helyen töltöttük általában, ahol fűtésre lehetőség volt. A soproni Eszterházi palota alkalmas volt erre, és akkor a 3 helységet ekkor restauráltuk. Ezek barokkori, illetve 19. századi festések voltak.
Milyen támpontok álltak rendelkezésre?
Le voltak meszelve, ezek nem voltak láthatóak hosszú időn át, de a kutatás során előkerültek, és a mi feladatunk az volt, hogy tárjuk teljesen fel, és hozzuk rendbe. Ezek nagyon rossz állapotban voltak, és ezt a sérült állapotot mi megpróbáltuk láthatós, és olyan állapotban hozni, hogy az esztétikailag megfelelő legyen.
Tehát itt akkor egy picit a fantáziára is bízták a munkát.
Restaurálásban fantáziára nem lehet bízni semmit, igen. Az tilos.
Akkor mi az, ami mankó?
A mankó csak a meglévő részleteknek a alapos feltérképezése, és ha hiányozott valami darab, akkor a ott lévő részletek alapján lehetett némi rekonstrukciót csinálni. Ha bármilyen szempontból valami nem igazolható, azt a restaurátor egy ilyen értékes műalkotás esetén nem teheti meg, hogy önhatalmulag kiegészíti. Ezek voltak azok a szempontok, amelyeket a korábbi restaurálások során nem alkalmaztak, ugyanis korábban a restaurátorok festőművészek voltak, és az a festői vénájuk állandóan arra inspirálta őket, hogy ők kiegészítsenek ki mindent. Ezt nem szabad. A restaurátor ilyet nem tehet, a restaurátor egy nagyon mértéktartó, alkalmazkodnia kell mindig az adott műhöz, mondjuk ha egy Mildorferről van szó, akkor a Mildorfer stílusához, ha egy középkoriról, akkor a középkori stílusához, ha római koriról van szó, mint a pécsiek, akkor ahhoz kellett alkalmazkodni, tehát csak olyan módon és olyan kiegészítéseket lehetett csinálni, amelyek egyértelműen igaz és amit meg lehetett oldani.
Nem olyan rég láttam egy műsort a tévében, ami valamelyik észak-magyarországi kastély felújításáról szólt, ahol pont arról volt szó, hogy az egyik teremben 4 darab festmény volt a mennyezeten, a 4 évszakot szimbolizálták ezek a festmények, és valamelyik hiányzott teljes egészében, mert ott beázott a fal, eltűnt a festmény, egyáltalán nem volt fellelhető róla semmiféle nyom, és hozzá se nyúltak. Azt úgy hagyták, ahogy van, mert hogy nem lehetett felújítani. mondani se, hiszen nem volt semmi alap.
Igen, igen. Ezek olyan értékesek és kultúrtörténeti szempontból olyan pontosak, hogy ezeket nem szabad hozzányúlni ilyen módon. Szükséges a kiegészítés, mert a restaurátornak szüksége, hogy valamilyen értelmezést kapjon a dolog, de egy teljes kiegészítés ilyen esetekben tiltott.
Viszont ha már szóba került a négy évszak, akkor hallgassunk egy kis Vivaldit, mert nagy kedvenc, ugye?
Úgy van, hallgassuk.
Hallgassuk meg a tavasztételből az egyiket.
Jó, nagyon jó.
Segítségül nyúlok képletesen ehhez a térképhez, mert hogy akkor elérkeztünk ugye Pécsre, ahol ezt a nagy munkája készült a 80-as évek elején. Pécs római kori temetőjének festett sírkamráit sikerült konzerválni, restaurálni, és hát ez egy komoly feladat volt, mert nagyon beletört a bicskája az elődjeinek.
Hogyne, hogyne. Itt körülbelül 4 olyan festett sírkamra van, amelyik komoly történeti értékkel bír festészeti szempontból is. A pécsi sírkamrákat majdnem 10 évben átcsinálták. Szerencsés voltam, mert éppen előtte egy tanulmányútra küldtek ki Bulgáriába, és meg tudtam nézni egy hasonló sírépítményt Bulgáriába, Kazánlakba. Itt egy trák sírkamra található, ami a világháború során került napfényre, amikor lövészárkokat ástak. Ugye azt tudni kell, hogy egy ilyen sírkamrának a belső hőmérséklete nagyjából 13 és 18 fok között van. Ha ettől eltért szélsőséges módon a hőmérséklet benne, akkor a levegőben lévő páratartalom lecsapódik a palra, és ez a lecsapódás oldja a palban lévő sókat. A sók viszont veszélyes anyagok a palpestményre nézve, úgyhogy ezek védelmében gondos kell. Ha valaki most ellátogat Pécsre és végig tudja nézni ezeket a sírkamlákat, ott nagyon sok sírkamlát lát, ezek mind föld alatt vannak. Viszont ez egy csomó olyan dolgot is maga után von, hogy azt csak úgy lehessen megnézni, hogy közben a sírkamlám a magába, amelyik festett, nem lehet bemenni, tekintettel arra, hogy nagyon pontos, hogy ott állandó klíma legyen, megfelelő pára és megfelelő hőmérséklet. Viszont egy üvegfalon keresztül megtekinthetőek.
Na de ön mivel találkozott akkor, amikor először belépett ide? Milyen állapot fogadta?
Nagyon rossz állapot fogadott. Teljesen szürke volt a terület a sok kivált só réteg miatt, ami hát bizony elpette a festésnek a látványát, a szépségét. Ezeket a sókat el kellett távolítani.
És tegyük hozzá, hogy ugye a 4. századból származó képekről hogy van szó. Tehát lassan 2000 éves festmények.
Így van, ezek a rómaiak által itt hagyott alkotások. Világörökség része.
Kiváltságos helyzetbe került, hiszen ön kapta megbízást, de nem volt még talán garantált a siker, nem?
Hát a kezdetben egyáltalán nem volt garantált a siker. Olyan nagy emberek buktak bele, mint Sulek Frigyes, aki szintén készített terveket, és mégsem fogadták el tőle, vagy Möller István, aki ugyan megcsinálta a terveit, de a problémákat nem tudta megoldani. Végül nekünk kellett a dolgokat megoldani, azáltal, hogy a sírkamrákban lévő hőmérséklet és páratartalmat állandósítottuk és biztosítottuk. Azáltal, hogy ezek zárt egységek, illetve minden szigetelést megkapott, ami szükséges volt ahhoz, hogy oda többet nedvesség és só ne kerülhessen be.
Ez a munka gyönyörűen sikerült, viszont Pécsre többször is visszatért még utána.
Pécsre többször visszatértem, mert nem csak ez a feladat volt. Ugye az első feladatom az a Ókeresztény mauzóleum volt, ami véletlenül került elő. Ott volt egy vízlépcső korábban, ezt a vízlépcsőt javítani akarták, és a javítás következtében találtak egy másik sírkamrát. Ez a terület egyébként Pécsen, ahol ezek a sírkamrák vannak, ez közvetlenül a Székesegyház mellett látható, az volt egykor a római temető. Ezért vannak ott a sírkamrák egy kupacban, Szófiánénak egykori temetője volt. Amikor a Székesegyházat megépítették, éppen ezt a sírkamrát, a Péter Pál sírkamrát, és az elég korán volt, ugye valamikor a 12. században megtalálták ezt a sírkamrát, mert a sírkamrá fölött húzódik a Székesegyház fala. Meghagyták, nem buszították el. Úgy csinálták meg az alapozást, hogy szépen átívelték, és megbobták ezt a sírkamrát. Tehát már ilyen korán,
Már a középkorban is
volt érzéke az embereknek, hogy ez egy olyan érték, amit meg kéne hagyni.
Akkor képzeletben Pécsről most utazunk egy picit északabbra, Győr-Sopron megyével, mert hogy Moson-Magyaróvár és Győr is kellő munkát adott önnek.
Így van. A Moson-Magyaróvári római katolikus templom, illetve Győrben a Zicsi palota, ahol több terem is volt festve. Hát ide nem egy magam oda, egy csoportot kellett szervezzek, én voltam a szakmai irányítója a társaságnak, ott vagy 6 vagy 7 helységben lévő festéseket állítottunk helyre, én az egyik klasszicistát csináltam belőle.
Picit időzünk itt a képzeletben az Zicsi palotában, és hallgassunk megint egy kis barokk muzsikát. Másik nagy kedvenc Handel, ugye? Lőhet akkor egy kis Handel zene.
Jó, nagyszerű.
Blokkhoz nyúlok segítségként. Próbáljunk keresni akkor talán egy kis fertődi hangulatot. A kápolnát.
A kápolna. Ez egy pályázat útján nyert munka volt. A kápolnával indult tulajdonképpen a fertődi kastélynak a helyreállítása, és Európa Nostra díjat kapott a munka.
Itt elég... Egy 1764-ben készült József Ignác Mildorfer festményről beszélünk.
Úgy van. A korona felajánlása, illetve pont az a kis részlet látható a képen, ahol a korona és a uralkodói jelvények látszanak egy bánkoson.
Na most már ugye nem ókori képekről van szó, hanem a barokk korban, tehát főként a 18. században készült festményekről. Mi a különbség a két korszak között? Mik a jellegzetességei például egy ilyen barokk freskónak?
Már egy kicsit megengedőbb a restaurálás etika. Ebben a kápolnában egyébként az volt a probléma, hogy az Eszterházi Fényes Miklós herceg, akik a festményt készítette, meghalt, és hosszú ideig az egész kastély majdnem 100 éven át üresen állt. Akkor újra az Eszterházi család birtokba vette és használatba vette, de nekik nem volt megfelelő az, hogy a kápolnában kolonában nem lehetett csak alulról bejutni, hanem ők föntről akarták a misét hallgatni, ezért ablakokat vágtak bele, elpusztítva ezzel Mildorfer egy festményének elég jelentős részét. Na most az ablakok beépítése után ugye egy Grunban Bazil nevű restaurátort bíztak meg, udvari restaurátor volt, és elég durva módon hát belepestett a képekbe, olyan durva módon, hogy elpeketettek részletek benne, mert nem a falfestéshez alkalmas festékeket alkalmazott, elpeketettek a dolgok, ezeket el kellett távolítani, és akkor derült fény arra, hogy az ablakok melletti részek elég jól rekonstruálhatók, mert olyan darabok maradtak meg, amely lehetővé tették ennek az elvégzését.
De nem járt ilyen szerencsével, ugye, ha minden igaz, Szombathelyen, ahol sokkal több részlet tűnt el, hát a Székesegyház
freskói. Minden eltűnt sajnálatos módon, mert bombatalálat érte a Székesegyházat. Ez a bombatalálat olyan károkat okozott a Székesegyháznak a boltozatát, hogy szinte majdnem teljesen minden elpusztult. Amit most itt éppen megnézünk egy kis részletet, ez az egyik mellékkápolnában látható Winterhalt a pestése. Egy angyalkát ábrázol egy fülkében, amely ugyan nagyon kopott volt abban az állapotban, amikor megkaptuk, megpróbáltuk szépen úgy helyreállítani, ahogy az eredendően létezett.
Igen, és ez nagyon jól is sikerült, mert hogy tulajdonképpen az angyalkának csak a feje volt többé-kevésbé sértetlen, meg ez a kis kosárka,
bőségszaru,
köszönöm, igen, amit az egyik kezében tart. A teste, a karjai tulajdonképpen teljesen eltűntek, és a mellette lévő nő alak se látható.
Igen, igen. Szépen naprólékosan haladva előre, mindig azokat a foltokat, amelyek egyértelműek voltak, pótoltuk, és ennek következtében kikövetkezhetetlen volt a többi részlet is. Előtte két restaurátor is próbálkozott, sajnos eredménytelenül, mert olyan jellegtelen és minőségileg gyenge megoldást alkalmazott, amely nem volt elfogadható se a püspökségnek, se a műemléki hivatalnak. Egy szakértői testületet hívott össze a püspök úr, azzal a célnal, hogy tegyenek javaslatot arra nézve, hogy mit lehet tenni a Székesegyháznak ezzel a üres boltozatával.
Most meg is találtuk, ha minden igaz, igen.
Megpróbáltuk rekonstruálni a festésnek nem a figurális kompozícióját, ami a boltozatok közepén volt, hanem azt a körítést, ami mellette létezett. Nagyon különlegesen szerkesztett dekoratív festésről van szó.
Egy kőből készült
balusztrát sort
látunk, tehát egy ilyen...
Igen, olyan, mintha egy boltozatot, egy balusztrát venné körbe, és a balusztrádon belül volt a maga a festmény, az égboltra festve.
Igen, ez a festmény valóban nem látható. Egy jelképes
égbolt
színű, kékes színű felületet látunk, viszont valóban ez a balusztrát sor, ami így körbefut a kupolán, az gyönyörűen
végig rekonstruáltuk, ez teljesen eredetéhez alkalmazkodva. Meg kellett találni azt a módszert, amivel azt a látszatot keltjük, mintha nem lenne torzulás a felületen. Ez fönt persze torzulással kellett, hogy járjon, mert csak úgy lett jó lentről nézve.
Ez volt egy elég nagy feladat.
Minden festő másképp csinálja.
Tehát mindig beleképzeli magát az ő helyébe.
Mindig bele kell illeszkedni abba a stílusba, amiben az előrendő mester a munkát létrehozza. Ha erre nem képes, akkor nem is jó restaurátor. Mint festő biztos sem lettem volna jó, de úgy érzem, hogy én ebben a szakmában megfelelő eredményeket értem el, mert tudtam alkalmazkodni minden egyes alkalommal az adott festőnek a stílusához. Amit most itt látunk a szombathelyi Székesegyház esetében, ez egy rekonstrukció. Ezt újra kellett festeni.
De nulláról.
Így van, nulláról, indulva újra festés. De a restaurátor nem ezt teszi, de ez egy kivételes eset itten. A restaurátor akkor vonalkák millióiból építi fel a kiegészítést, és ennek az apró millió vonalkák fogják majd a hiányt eltüntetni pótlás formájában. Az a jó restaurátor, akinek a munkáját észre se lehet venni, pedig sok dolgot alakít és formál rajta, mégis a végén egy olyan műnek kell maradnia, amilyen az eredendően létezett.
Egyébként ezt úgy képzeljük el, hogy ön, mint vezető restaurátor, igen, gondolom egyenrangú félként veszi ki a munkából a részét, ugyanúgy fönt van az állványokon.
Irányvonalat kell, hogy meghatározza a vezető, és az olyan egyforma minőségbe készüljön. Ez nagyon nehéz, mert mindenkinek más egy kicsit a stílusa, akár akarjuk, akár nem. Ügyelni kellett arra, hogy ez a nagyjából mégis egy irányba menjen, és egyfajta stílus mutasson.
Ma mondta, hogy stílusok meg személyek között nincsenek kedvencek, de volt-e kedvenc helyszín, amin nagyon szívesen dolgozott?
Hát ilyenek voltak a Pécsi Sírkamra dolgai, mert minden restaurátori munkát egyébként szakmai zsűri vesz át, és bírál felül, hogy megfelelő-e vagy sem. Az én munkámhoz nem találtak megfelelő magyar szakértőt, úgyhogy külföldről kellett szakértőket hívni. Két ilyen munka is volt, a Pécsi Sírkamrák, a másik pedig a Szombathelyi Székesegyház.
Igen, az imént tárgyalt. Na most, ha újra ránézek a térképre, akkor ugye azt láttam, hogy rengeteg megbízása volt a Dunántúlon, akadt valamennyi Észak-Magyarországon, viszont az alföldi részeken nem találtam
Az alföldi részeken kevés, van ugyan egy-kettő, ez a rész egy kicsit a művészetek szempontjából hátrányos helyzetbe volt. Hamarabb bejutottak komolyabb művészek a Dunántúlra.
Hohatatlanul.
Ugye, hát Dorfmeister meg ezek onnan jöttek
német
át. Német nyelvterületről jöttek át. Hát Dunántúl volt az első ilyen, ahol jobban beterítette ez a társaság a vestéseivel a templomokat meg a kastélyokat.
De azért Debrecenben is akadt néhány munkája, például a törvényszék épületében.
Kivételes dolog. A csarodai református templom helyreállítása kapcsán én a püspökségen ismert váltam, és kerestek egy megfelelő embert, aki a református kollégiumnak a termeit helyrehozza. Ezek 19. századi festések, tehát itt egy nagyobb rekonstrukció is megengedhető. Nem tartalmaz annyi egyedi emberi vonást, mint ezek a képek, amelyek figurális ábrázolások. Ez többnyire már díszítő festők csinálták. Ezek kiszámíthatóbbak, ezek rekonstruálhatóbbak jobban. Elegendő az a néhány megmaradt fragmentum ahhoz, hogy abból rekonstruálni lehessen. Debrecenben ez történt.
Ha már az imént szóba került Fertőd, az Eszterházi kastély, akkor most ismét idézzük meg egy picit azt a hangulatot, ami mondjuk a 18. században jellemezhette ezt a kastélyt. Tudjuk, hogy Haydn ott dolgozott, nyilván rendszeresen tartott koncerteket, úgyhogy most pici Haydn muzsikát fogunk hallgatni, de azért azt előtte megkérdezném, hogy például, amikor mondjuk dolgoztak egy nap mondjuk egy templomban, akkor szól-e például zene? Munka közben hallgatnak
zenét. Bár én nagyon szeretem teljes csöndbe csinálni a dolgokat. Szóval gödölön dolgoztam úgy egy nagy társasággal, szobapestőkkel és egyébként, akik bömböltették a rádiót, borzasztóan zavart.
De ha mondjuk Haydnt hallgatja...
Az egy mártodok. Ugye Pertődön nem egyszer fordult elő. A Eszterháziak leszármazottjával, Eszterházi herceggel vele sokszor találkoztam, és sokszor végignézett minket, és mindig mondta, hogy Pintér, úgy csodálkozom magukon, hogy ilyen roncs állapotban lévő dolgot milyen látványos módon tudnak újra életre kelteni. Hát ezt teszi a restaurátort restaurátorra, hogy ilyet képes.
Nagyon lelkesen beszélt a munkájáról, látszik, hogy teljes szívét, lelkét beleadta. Mikor volt az utolsó megbízatása például?
Néhány éve volt az utolsó megbízatásom, 2 évvel ezelőtt Szombathelyen. A püspöki palotában volt az oldalpalon lévő 4, ezek a Szombathelyet érintő történelmi jelentőségű pillanatok voltak. Ezt a 4 képet én restauráltam. Agyon volt repedezve, nagyon sérült volt, többször belenyúltak a korábbi restaurálások során.
De 1780-as években járunk, és ami érdekesség, hogy ez monokróm.
Ez monokróm. Ugye, hát ez gyakorta festettek a vagy ilyen zöld árnyalatban, vagy barna árnyalatban, szürke árnyalatban.
Az utóbbi években viszont teljesen átadhatta magát a családnak, illetve az itthoni munkáknak?
Kiléptem a aktív restaurátor időszakomból, ugye 82 éves vagyok, milyenkor már az állványramászás nem éppen, éppen az én korosztályomnak való. 16 szintű állványra kellett fölmászni, ez a mennyezetkép, ez azért az naponta kétszer-háromszor megtenni, azért nem csekéség.
És már akkor is közel 80
éves. És már akkor is közel 80 körül voltam, úgyhogy azért...
Gyönyörű teljesítmény. Négy gyermeke született.
Két lány. Született meg egy csomó unoka. Gyakori dédunoka is.
Dédunokáról nem csak fotók vannak, hanem a nagypapa által festett képek is itt a falon.
Egy éves korában ott van Panka unokám.
Az összes unokáját feltételezem lefestette, ugye?
Azok is unokáim, ő a másik unokám, Vincent, ő Németországban él, Mark unokám most doktorál.
Az imént telefonált az egyik fia, ugye, akinek megbízásból festett valamit.
Sinoázeriket festettem, mivel a Pertödi kastélyban dolgoztam elég hosszú időn keresztül, kápolnát, dísztermet, minden csodamgarat. Ott a női szányban megmaradtak egy komplett szoba ilyen kínaias festéssel. És hát kérdeztem az unokámat, hogy mit szeretne karácsonyra tőlem. És akkor hát mondta, hogy nagypapa valamit, amit restauráltál, valami szépet, véglapozgattuk a dolgokat, és akkor azt mondták, jaj, ez a sinoázeri, ez nagyon jó lesz. Ezt éppen néhány napja fejeztem be.
Igen, ez egy ilyen abszolút egyszínű, fehér alapon kék színnel megfestett.
Így van, így van. Ez a fajta stílus, ez a sinoázeri, ez a kínaias festés, ez egy sajátos. Ugye Európában a 16.-17. században jöttek be a kínai porcelánok.
Ezt porcelánok, a hatást kelti, igen,
a színét vette át a festő. Ez egy magyar festő volt, ez nem kínai festő volt, aki ezt festette. És hát ezt válaszolta az unokám. Aztán, mikor belekezdtem, hogy megcsinálom neki, akkor rájöttem, hogy nekem is jó lesz egy. Úgyhogy csináltam még magamnak is, még ne három jelenet van ott a női szányba. Az volt a női kávézó egyébként, most kiállító tér Tertődön.
Mi lett a négy gyermekéből? Követi-e önt bárki a képzőművészet vonalát?
Egyik se. Mérnökök.
Milyen sűrűn tud például találkozni ebben a hatalmas nagy családdal? Merre laknak?
Egyedül most a lányom él külföldön, a kisebbik lányom Németországban él. A másik fiam az Bécsben jár ki dolgozni. Gyakorta találkozok velük.
Tehát nincs elhanyagolva.
Nincs.
Szerintem ismét kanyarodjunk egy picit vissza a Vivaldihoz.
Nagyon jó.
Hallgassunk bele a tavasz egyik tételébe, hiszen itt a tavasz.
Így van. Egyébként, hogy a tavasz. A Pertödi kastélyban ugye van egy terem, a díszterem, amelyik egy különleges helyet foglal el a dolgaim között. Ott ugyanis a mennyezet festménye Apollont ábrázolja, amint felszágult az égboltra a szekerén. És ahogy én ottan nézegettem, meg olvasgattam Ovidiust is, aki ugye megírta az Átváltozások című munkájában a Napisten palotájáról beszélt, én elolvasgattam ezt a költeményt, és kiderült, hogy hoppá, az Eszterházi Fényes Miklós megcsinálta a Napisten palotáját. És akkor mondom, hát nem hülyeskedjünk, hát ott a négy évszak szoborként. Tavasz, nyár, ősztél. Egy az egybe.
Pintér Attila, Munkácsi Mihály díjas restaurátor művész. A Magyar Műemlékvédelemért díj kitüntetettje volt. Duba Szilvia zenei szerkesztő, Mali Andrea gyártásvezető, valamint a felelős szerkesztő Csűrös Csilla nevében is köszöni a figyelmüket a beszélgetőtárs Farkas Szabolcs. Ezt a beszélgetést az éjjel egy órai hírek után újra meghallgathatják. Maradjanak továbbra is velünk. A hírek után az esti mese következik.
Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.